Kivonulunk Egyiptomból, Isten elbocsátja népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regénye folytatásokban. Harmadik rész. Az előző részek tartalmából.
Ez a hajójuk. Abból indulunk ki, hogy az út egy hétig tart, és a kissé korlátozzák az igényeiket, akkor célba érnek. Ezt az egyetlen lehetőséget nyújthatjuk önöknek. Ne felejtsék el, hogy keleten háború fenyeget bennünket Lengyelországgal. Azt se felejtjék, hogy nincs átutazó vízumuk, tehát az utat csak a folyón tehetik meg. Sehol sem szabad kikötniük. A Fekete-tengeren angol hajóra szállnak, és az elviszi önöket Isztambulba. Onnan oda mehetnek, ahova akarnak.
Szóval megyünk új életet kezdeni. Egy munkában leírt élet után, öregkorunkra. Soha sem hittem volna, hogy ez megtörténhet.
Isten kivezet bennünket Egyiptomból. Isten meg akar menteni bennünket a pusztulástól. De ezek az emberek úgy ülnek itt, mint a kiránduló hajón ülnének. Nem tudnak semmit.
A komp tehát megérkezett abba az első nagyvárosba, amely csak néhány kilométernyire feküdt a megalázott ország határától. A szép alkonyatban négyszögletes vár meredezett a balparti dombon, valamivel lejjebb széles, fapallós, üres kikötő látszott, s nem messze tőle aranyvörös fényben fürödve, zöld falombok és tarka virágágyások között emberektől tarkálló sétány húzódott a part mentén. Az emberek padokon ültek a szecessziós lámpák alatt, vagy sétáltak, vagy csoportokba verődve a korlátnak támaszkodtak és a folyót nézték. Kissé furcsálták, hogy a hajó előkelőnek látszó, jól öltözött német utasai egy szénszállító uszályt béreltek vidám kirándulásukhoz. Unalmukban nyilván nem tudják, mit csináljanak. De a hajó utasai nem voltak vidámak.
Közelebb kellene mennünk a parthoz. Úgy úszunk itt a folyó közepén, mint a leprások.
Kiköthetnénk és kiszállhatnánk egy rövid időre, és sétálhatnánk egy kicsit az emberek között a szilárd talajon.
És beugorhatnánk egy cukrászdába. Ilyenkor minden nyitva van még. És a márkát talán itt is elfogadják.
Szokott fagylaltozni? Bizonyára nem. Azt hallottam, hogy az énekesek nem fagylaltoznak, mert féltik a torkukat.
Ilyenkor este már nem ennék fagylaltot. Csak bemennék a cukrászdába, hogy éppen bemenjek valahova. Talán vennék valami süteményt. Csak úgy, ahogy Festanné asszony mondta.
De Seidler úr, aki el sem mozdult a motor mellől, a folyó közepén tartotta a hajót, és nem állt meg. Eltűnt a vár, eltűnt a virágos sétány az emberekkel, eltűnt a kikötő széles fapallója, és a parton szürke aranyvörös házak tűntek föl.
Mi történt volna, ha csak ugyan megálltunk és kiszálltunk volna? Alig, ha nem semmi. Senki se kérdezte volna, van-e vízumunk? Tudhatja azt itt valaki, hogy úgy szállítanak bennünket, mint a kutyákat?
Szerintem sem. Hiszen nem követ bennünket senki. Ahhoz valami őrségnek kellene kísérnie bennünket.
Biztosan kaptak rólunk jelentést. Minden hajót előrejeleznek, és a milyenket kivált kép. De szép ország volt ez. Sohasem hittem volna, hogy menekültként fogok rajta átutazni. Méghozzá horog keresztes zászló alatt.
A városon túl itt is horgászok ültek. Csendesen ültek a parton alkonyi horgaik mellett, és meg sem moccantak.
Mégiscsak szeretnék egy horgászbotot.
A hajó egyenesen kelet felé haladt, és a nap már csak nem érintette a földet. A víz a keleti oldalon már nem volt aranyvörös, hanem inkább kékes-zöld, és messze, ahová már csak alig látott el a szem, egészen szürke. Mózes Asher rabbi kelet felé fordította arcát. A beláthatatlan, szürke messzeség felé.
Talán megint ki kellene kapcsolni a motort, ma már úgysem jutunk messzire. És meg kellene vacsorázni, előkészíteni a fekhelyeket, mielőtt teljesen besötétedik.
Ismét kikapcsolták a motort, hogy takarékoskodjanak a benzinnel. Vizet merítettek a bódéban elhelyezett tartályból, elővették a főzőket, a kis rézüstöket, konzerveket, kenyeret, vajat, szalámit. Ismét leterítették az abroszokat a ládákra és az asztalra, és elhelyezték rajta a tányérokat és az evőeszközöket. Fesztánék tányérjait Márta adogatta Fesztánné asszonynak, aki mindegyiket alaposan megvizsgálta, ahogy a szakértők szokták, amikor a porcelán minőségét ellenőrzik, de Fesztánné asszony persze tudta, hogy a porcelán melyszeni. Azt vizsgálta, tiszták-e a tányérok, és a biztonság kedvéért mindegyiket megtörölte, mielőtt az abroszra tette. Róza Szalinger is megvizsgálta tányérjait, aztán belenyúlt a kis bőröndbe, s ő is megtörölte mindegyiket egy kis kendővel, amelyre előbb kölni vizet csöpögtetett.
Mit készít vacsorára, madám? Marhahúst, odökönnyel.
Istenem!
Kerstorfné kinyitott egy üveg uborkát. Este volt már, de a víz fölött lengő szellő alig enyhítette a forróságot, amely az átmelegedett folyóból és a partok felől áradt. A hölgyek cipőt húztak, de meleg holmit nem vettek magukra. Még Róza Szalinger sem. Ugyanabban az öltözetben ültek az asztalnál és a ládáknál, amelyet egész nap viseltek.
Hát valóban nem tudom, elég lesz-e a víz egy hétre. Ha a meleg nem enyhű, sok fogy majd belőle, legalább 15 litert fogyasztottunk.
Kikötünk valahol és föltöltjük a készletet. Csak nem fogunk szomjan halni. Inni muszáj, különösen ilyen melegben.
De egyelőre nincs baj, majd meglátjuk. Azt hiszem, ha takarékoskodunk, kibírjuk végig.
Hogy mosakszunk meg éjszakára? A korláton át a folyóban?
Folyóvizes kabinok sajnos nincsenek ezen a hajón. Az egyetlen folyóvíz ez itt. Alattunk. De abból aztán jut is marad, és akár tízszer is megfürödhetünk benne.
Az se baj, ha egyáltalán nem mosakszunk.
De hiszen egész nap fürdeni akartál.
Mosakodni és fürdeni nagy különbség a mi Wolfunk szerint. De legalább egy mosdó volna itt.
Hogy fogunk itt aludni? Ez alatt a ponyva alatt? Hiszen megfagyunk. Éjszaka hideg van a vízen.
Igen, itt fogunk aludni a kemény padlón. Jó. Nincsenek kabinok, nincs ágynemű. Kíváncsi vagyok, milyen állapotban érkezünk meg. Ha egyáltalán megérkezünk.
Maga úgy szólván semmit sem evett, Asher úr. Nem kínálhatnám meg legalább egy kis marha hússal?
Talán inkább egy kis marcipános desszertet enne arra.
Köszönöm, hogy igazán nem kérek semmit. Az alma tökéletesen elég volt. Mindjárt besötétedik.
A hölgyek letérdeltek a hajó szélén, kihajoltak, és óvatosan, hogy ne fröcsköljék be ruhájukat, bemártották gyűrűs kezüket a vízbe. A Róza Szalinger előbb levette a karkötőjét. Aztán kölni vízzel és arctejjel megmosták az arcukat. Csak Seidlerné asszony és Breitenbachné asszony mosakodott meg alaposan a folyóvizében. Seidler úr vizet melegített apósának, Kerstorf úrnak, borotválkozáshoz.
Este szoktam borotválkozni. Reggel soha sincs időmre.
Holnap fürdünk.
Ma már nem, de holnap elkezded. Tudod mit? Az angolt.
Még te se kezdted el. Azt mondtad, hogy te is fogsz tanulni.
Én felnőtt vagyok. Én később is kezdhetem. De te holnap elkezded.
Mi lesz éjszaka? Hallottam, hogy a hajók éjszaka gyakran elsüllyednek. Meg a kalózok is éjszaka szoktak támadni.
Itt nincsenek kalózok, asszonyom. Ilyesmi csak a tengeren történhet meg.
Vagy a regényekben.
Itt legfeljebb cápák vannak. De ne féljen, madám, az úr megoltalmaz bennünket.
Nem feküdhetünk le ilyen ruhában. Át kell öltöznünk valahogy.
Hát persze. Nem alhatunk abban a ruhában, ami egész nap rajtunk volt. Akkor már igazán cigánytábor lenne ebből a hajóból.
Még mindig nem értem, miért egyeztünk bele az ilyen utazásba. Hát elutaztak már valaha is így emberek Bécsből.
Steinek és Bloch egy gyors vonaton mentek első osztályon. De nekik volt vízumuk.
Mert mindjárt az Anschluss után mentek. Mi meg majdnem egy fél évig vártunk.
De jó, hogy legalább most megyünk. Kimegyünk a háborúból. Ha vége lesz, visszajövünk. Visszakapunk mindent, mert jogtalanul kényszerítettek a megállapodásra. Még soha senki se fizetett az egész vagyonával egy kivándorlási engedélyért. Ez zsarolás. Jó, hogy megyünk, de repülőgépen kellett volna mennünk. Ez a hajó közönséges csalás.
Főzünk egy kis kávét meg teját, amíg még látunk egy kicsit. És felbontunk egy üveget. Megünnepeljük hajózásunk első napját.
Baba, a tablettád.
A hajózás első napja. Még valóban volt egy kis világosság, de a nap a hajótatja mögött már egészen lenyugodott. A folyó már ott is elvesztette vörös aranyfényét, a nyugati tűzvész kihunyt, és elől, amerre a kompot a folyó vitte, már kékes-zöld homály borongott, és a beláthatatlan messzeségben teljes sötétség töltötte ki a végtelen teret. A víz felszínéről és a fák és bokrok alatt árnyékba borult partról áramló forróságot már hűvösebb szellő enyhítette. Rosa Salinger rövid prémkabátot vett magára, vállára terítette sálját, és egy furcsa kis kalapot tett a fejére. Aztán elővette virágos desszertes dobozát, és fölnézett az égre. Feljött az első csillag. Breitenbachné asszony kék kendővel kötötte be a fejét, Breitenbach úr konyakot bontott. Festanné asszony egy pompás szvettert vett föl, a vállára ő is sálat terített. Festán úr két üveg bort bontott. Kerstorfné asszony kabátot öltött, és még egy takarót is terített a vállára. Kerstorf úr cigarettára gyújtott.
Hát akkor a szerencsés megérkezésre.
Hogy egészségben érkezzünk meg.
Hogy egyáltalán megérkezzünk. Shalom, rabbi úr.
A rabbi nem felelt, csak bólintott. Aztán mindannyian ittak. A hajózás első napja véget ért. Az égen megszaporodtak a csillagok, és a sötét partok között, amelyeken lassan álomba szenderült az élet, kelet felé vitte a hajót a folyó csendes sodra.
Teljesen tönkretett ez a nap.
Az ember nem is hinné, milyen fárasztó egy ilyen út, pedig csak ülünk és vitetjük magunkat az árral. Ez igazán senkit sem fáraszthat. Mégis kimerültünk.
Ez azért van, mert állandóan a hajón vagyunk. Ha kiszállhatnánk a partra és járhatnánk egyet, mindjárt jobban éreznénk magunkat. Kíváncsi vagyok, hogy fogunk aludni.
Nem azért van ez, mert állandóan a hajón vagyunk. A jachtok meg az óceáni utasszállító gőzösök is hajók, és azokon mégse fárad el az ember. Ez azért van, mert ez nem hajó, hanem komp.
Ha már így kell utaznunk, és nem változtathatunk rajta, akkor sportszerűen kell felfogni a dolgot. Mit lehet tenni? Nézzük meg Seidleréket. Úgy kell fogadni a dolgot, ahogy ők.
Hajón aludni, szabad ég alatt. Gyönyörű. A vízicserkészek is így alszanak.
Csak, hogy mi nem vagyunk vízicserkészek. Te még kölyök vagy. Neked csak jó szórakozás ez az egész. De mi mégiscsak idősebbek vagyunk.
Senki se idős itt, még a rabbi úr se. Ha segítünk egymásnak, mindent kibírunk.
Lehet, hogy pár év múlva, ha már ott leszünk, mosolyogva fogunk visszagondolni erre az útra. Emlékszel mondjuk majd, amikor a Dunán hajóztunk egy kompon, nem voltak fürdőszobák, nem voltak kabinok, ponyva alatt főztünk, padlón aludtunk, és így ment ez egy egész héten át. Na de kibírtuk, és most itt vagyunk. És leszámítva azt a kis fáradtságot, nagyon szép volt az út.
Ígyünk Seidler úr egészségére, mert mintaszerűen vezeti a hajót, és tulajdonképpen ő a kapitány.
Maga pedig ne féljen, művésznő. Az uram csak ugratja magát, nincsenek itt se kalózok, se cápák.
Nekem volna egy javaslatom. Hallgassunk meg egyet a művésznő lemezei közül.
Ez jó. Hans, világíts a művésznőnek a zseblámpáddal, hogy megtalálja, amit meg akar mutatni nekünk.
Minden felvételemet elmostam. A legtöbbjét már meg se lehet kapni.
Budapesten is énekeltem, meg Rómában, Milánóban, Madridban. Igazán nagyon szeretem.
Vincenzo Bellini, Puritánok.
Igen, egy ária Bellini Puritánok című operájából, de egy kicsit szomorú.
Mindenütt teljes csönd honolt már. A partokon, a folyón. Csak néha-néha csobbantotta meg a vizet egy-egy esti hal. És csend volt az égen is, ahol milliárd csillag ragyogott, és a hajó orrában is, ahol a horogkeresztes zászló lengett. Mintha valami földön túli lény szállt volna a folyó fölé, és mélységes szomorúsággal a szívében elénekelte volna fájdalmát a fáknak, a halaknak és a csillagoknak. Az ének varázslatosan lebegett a folyó fölött, a partok fölött, mint a vadgalamb panasza, vagy mint egy eltévedt vízitündér sírása. És a fáradt utasok már régen aludtak. Aludtak a folyó közepén, a hajón, amely csaknem egy helyben állt, csak itt-ott virrasztott még valaki. Fejét a korlátnak támasztva, vesszőkosarával a lábánál, a hajó orrában állt Mózes Asher, a rabbi. A rabbi fölkapta a fejét. Az átható, kétségbeesett kiáltás, amely megremegtette az éjszakát és a víz fölött lebegő éneket, egy éji madár vészjósló rikoltása volt csupán.
Elhangzott Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regényének harmadik részét hallották.